Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJA mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzi a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a Szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a Szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben, a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a szövetség Kárpát-pedencei középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Sajtótájékoztató Ferenc pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés állandó diákonusokkal.
Sajtótájékoztató a pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. A Szentszék sajtóközpontjának szombat reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan aludt éjszaka. Pénteken a Gemelli klinikán sajtótájékoztatót tartottak a pápa kezelő orvosai. Jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor egy apróság is elég, hogy felboruljon az egyensúly. Megerősítették, hogy a Szentatyának erős a szíve és jó a kedélye. Egy héttel Ferenc pápa kórházi ápolásának megkezdése után a Római Gemelli Kórház orvosi tímjének vezetője és a Vatikáni Egészségügyi Hatóság igazgató helyettese személyesen válaszolt az újságírók kérdéseire a pápa állapotát illetően. Annál is inkább, mert számos álhír terjed a sajtóban a Szentatya egészségével kapcsolatban. A Szentszék sajtóközpontja rendszeresen nyilatkozatban tájékoztatja a közvéleményt, amelyet a pápa kezelő orvosainak jelentése alapján készít el. Ezekben a híradásokban minden hasznos és szükséges információ megtalálható, semmit nem hallgatnak el, hiszen maga a pápa is ezt kéri. A sajtótájékoztatón Sergio Alfieri professzor, a Gemelli Klinika sebészeti osztályának igazgatója, a pápát kezelő kórházi orvosi tím felelőse szólalt föl, illetve Luigi Carbone, Vatikánvárosi Állam egészségügyi igazgatóságának helyettes vezetője, aki a pápa vatikáni kezelő orvosa. Jeleként a nagy összefogásnak, amely a pápa gyógyításáért folyik. Elismerően szóltak az orvosok Massimiliano Strappetti odaadó munkájáról, aki ápolóként évek óta gondoskodik a Szentatyáról. A pápa egy fertőzés, nehéz légzés miatt kezdetben otthoni kezelést kapott, épp úgy, mint bármely 88 éves páciens, aki ebben az időszakban elkapja az influenzát, mondta el Alfieri professzor. A Szentatya mindig azt akarta, hogy mondjuk el az igazat. Oszlassunk el minden kételyt afelől, hogy lennének el nem mondott dolgok. Amit olvastak, az az igazság. A pápa krónikus hörgőtágulatban és asztmás hörgkorútban szenved, amelynek időnként lehetnek kiújuló akut szakaszai. Az ő életkorában ez a körülmény alapból veszélyeztetett beteggé teszi. Emellett mikroorganizmusokat észleltek a tüdőben, vírusok, gombák és baktériumok jelenlétét. A krónikus betegségekből nem lehet kigyógyulni, de kordában lehet tartani őket, magyarázta Alfieri professzor. Az orvosok újból emlékeztettek rá, hogy a pápa a kezdeti szakaszban engedelmesen alávetette magát a helyes és megfelelő kezelésnek. Most pedig szteroidokhoz kellett folyamodni, ami csökkenti az immunvédelmet, megemeli a vércukorszintet, ez pedig fertőzések táptalaja. Be kell állítani bizonyos kezeléseket, aztán pedig újabbakat, nem könnyű foglalkozás a miénk. Ezért, ha az a kérdés, elmúlt-e a veszély, a válasz nem. Alfieri professzor elmondta, hogy pénteken reggel az orvosok javulást állapítottak meg a pápa állapotában. Ahhoz képest, amikor bejött a kórházba, sokkal jobban van, de a helyzet változhat. A pápa nagy dózisú gyógyszeres kezelés alatt áll. Luigi Carbone, vatikáni orvos megerősítette, hogy jól reagál a kezelésekre, amik nem változtak, csak megnövelték azok hatásfokát. Nagyon kevés elég ahhoz, hogy megbillenjen az egyensúly. A szíve erős, nyugtatott meg mindenkit az orvos. A pápa veszélyben van, de nagyon erős és nagyon gondosan kezelik. Olykor nehezen kap levegőt, ez nem kellemes érzés, mondta el Alfieri professzor, aki némi iróniával hozzátette. Fejben olyan, mint egy 60 éves. A Szentatya olyan ember, aki nagyon szereti az egyházat és mindent megtesz érte, tehát továbbra is dolgozik, olvas, dokumentumokat ír alá, viccelődik. Világos, hogy az egyházat helyezte előre, de közben rendesen hagyta magát kezeltetni a Szent Márta házban. Kórházi tartózkodása addig tart, amíg szükséges, vagyis akkor hagyhatja el a klinikát, ha már nem kell kórházi kezelést alkalmazni nála. Nem csak egy hétről van szó tehát, pontosította a Gemelli Klinika orvosi tímjének vezetője. A tüdőgyulladás általában hosszú lefolyású betegség. A jövő héten még biztosan kórházban marad. Akkor hagyhatja el a klinikát, ha jól lesz. Kezelő orvosai tanácsára a pápa ezekben a napokban nem találkozik kórházon kívüli személyekkel, leszámítva 2-3 közvetlen munkatársát. Nincs semmilyen gépre kötve. Önállóan lélegzik, táplálkozik. A Szentatya továbbra is jókedélyű, nincs ágyhoz kötve. Alfieri professzor ezt illusztrálandó elmesélt egy epizódot, amikor a kórterembe lépve így köszönt. Jó reggelt, Szentatya! Mire a pápától ez a válasz érkezett? Jó reggelt, szent fiú! A sajtótájékoztatón kezdettől fogva dicsérték az ápoló személyzet munkáját. Kiemelték a fertőző osztály, a tüdőgyógyászok, a belgyógyászok segítségét. Ha a vérmérgezés lépne föl, abból nehezen épülne föl életkora és légzési nehézségei miatt. Ez a fő aggodalma az orvosoknak, amit újságírói kérdésekre válaszolva mondtak el. Veszélyes lenne, ha egy baktérium bejutna a vérbe, mert akkor más szervekhez is eljutna a fertőzés. Most azonban erről nincs szó. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár az olasz Corriere della Sera című napilapnak nyilatkozva elmondta, most csak a pápa egészsége számít, az, hogy felépüljön és visszatérjen a Vatikánba. Fölösleges találgatni a lemondásáról. Ezt erősítette meg Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa is a La Nación című napilapnak. Nem érdemes nyomást gyakorolni a pápa lemondására, ez az ő szabad döntése, amit csak akkor hoz meg, ha szükségesnek találja. Fernández bíboros nem lát semmiféle konklávi előtti hangulatot. Egyelőre az a fontos, hogy meggyógyuljon, és hogy jól reagál a kezelésekre. Parolin bíboros hozzátette, hogy kész meglátogatni a pápát, erre azonban egyelőre nem volt szükség. Jobb, ha minél kevesebb látogatót fogad, így tud pihenni, és hatékonyabb a gyógykezelése. Istennek hála, bátorító hírek érkeznek a kórházból. Elküldték neki a hivatali ügyeket, ami azt jelenti, hogy jól halad a felépülése. Erdő Péter bíboros február 19-én levelet küldött Ferenc pápának, amelyben imádságos közelségéről biztosította a maga és az Esztergom budapesti főegyházmegye hívei nevében. Levelében idézi Ferenc pápa a betegek 33. világnapjára írt üzenetét. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket, és megköszönte a vigasztaló szavakat, amelyek Isten jelenlétét tükrözik a szenvedők mellett. Erdő Péter bíboros mielőbbi és teljes felépülést kívánt a Szentatyának, hogy a jubileumi szent évben segítségére legyen a hit útján az egyháznak.
Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila a Veszprémi Főegyházmegyés állandó diákonusokkal. A veszprémi érsekségből 7 állandó diákonus érkezett Rómába, a diákonusok mostani hétvégi jubileumára. Bartos Gábor, Csermely András, Eszes Zoltán, Mózsa Csaba, Szántó Attila és Vince Tibor, akik feleségeikkel együtt vesznek részt a háromnapos közös programokon, együtt látogatják a nagy bazilikákat és együtt lépnek át a Szent Kapukon. A veszprémi csoport február 22-én szombat délelőtt látogatott el a Vatikáni Rádióba. Most hallgassák meg a Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés állandó diákonusokkal készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában a veszprémi érsekség diákonátus küldöttségét. Népes küldöttség érkezett, 13-an, közülük 2 állandó diákonus itt a stúdióban velem együtt, a feleségeikkel együtt, Vince Tibor és kedves felesége, valamint Szántó Attila feleségével együtt, de köszöntöm a stúdióban kint tartózkodó többi kedves kollégát is, és ha nem is szólhattok, ti is részes vagytok ennek a beszélgetésnek. Ezen a héten tartják itt Rómában a diákonusoknak a jubileumát, erre 6000 diákonus érkezett Magyarországról is, több egyházmegyéből, Vácról, Kalocsáról, illetve Veszprémből is érkeztek többen is, sokan. Először arról kérdezek benneteket, kedves Tibor, hogy mi újság a ti házatok táján a veszprémi egyházmegyében, hányan vagytok diákonusok?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Vince Tibor vagyok, a Veszprém Egyházmegye diákonusa. Immáron 18 éve, idén lesz június 16-án, 18 éve kaptuk meg azt az isteni kegyelmet, rajtam kívül még 9 férfiú ember, hogy nősként a diákonus szentségben részesíthetünk, mint szerpapként. Jelenleg a egyházmegyében 15 diákonus teljesít szolgálatot, és hát a magam részéről elmondhatom, én a Veszprém megyének a szélén, a zalai részen. Keida Kustány vagy Zala-Szent Lászlón teljesítek a Koltai Artúr atya mellett kisegítő szolgálatot, igeliturgiát, a gyermekek, az ifjúság nevelését, szolgálatát.
A diákonátus szentség része a papi ordónak, annak az első fokozata, és ha egyszer szentség, akkor ennek a felelős a maga Jóisten. Ő adja a hivatást. Szántó Attilát kérdezem, Attila, téged hogyan hívott meg a Jóisten?
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és atyát is. Az ifjúság pasztoráción keresztül talán ez mondható, hiszen cserkészvezetőként működtem a Veszprémi Egyházmegyébe, és akkor igény merült fel arra, hogy a táborokba is, ha lehetne, akkor elvinni az Isten szavát, lelki gyakorlatok, lelki napok, és akkor a helyi cserkészparancsnok és az ések, hogy összedugták a fejüket, hogy hogy is lehetne, ki lehetne erre alkalmas, és hát kiválasztottan. Persze küldetésem és hivatásom már volt előtte is, nyilván így aztán örömmel mondtam igent.
Ez mikor volt? Mikor szenteltek téged?
2016. március 19-én Szent József napján.
És a jelenlegi munkád, mint állandó diákonusnak a munkája?
Jelenleg börtönlelkészként szolgálok a Veszprémi Büntetés Végrehajtási Intézetben.
És hogy élíted meg a mostani szent évet?
Hát a mostani szent évet aktívan éljük meg, több okból is. Egyrésztről Veszprémi Egyházmegyében nagy örömhír van, Bódi Mária Magdolnát bíboros úr fogja boldog ávatni, és nagyon készül az egyházmegye erre a gyönyörű szép ünnepségre. Másrésztről pedig a börtönben is aktívan éljük meg, ugyanis Érsek atya kérésére és szándékának megfelelően hamarosan, tehát heteken belül Szent Kaput állítunk a Veszprémi Büntetés Végrehajtási Intézetbe, ami a világon nem egyedülálló, hiszen itt Rómában már ez egy börtönben megtörtént.
Igen, Ferenc pápa kezdeményezésére.
Viszont én úgy tudom, hogy Magyarországon talán egyedülek leszünk ebben.
És ez egy jelkép lesz, vagy egy konkrét valóság is, tehát a fogvatartottak ezen keresztül mihetnek azok, akik szabadon szeretnének?
Konkrét valóság lesz. Nyilván a büntetésvégrehajtási intézetben, a börtönben a biztonság az első, de ettől függetlenül biztosítva lesz szentgyónási lehetőség, liturgiák és a keresztülhaladás a Szent Kapun teljes búcsúnyeréssel. Tehát ez konkrét megfogható valóság lesz. A pontos részletek, hogy csak a mi intézetünk, vagy esetleg más intézetek, ez még kidolgozás alatt van.
Igen, köszönöm Attila, és most Tiborhoz fordulok vissza. Kedves Tibor, a te hivatás történeted hogyan alakult?
Tulajdonképpen gyermekkorom óta oltárszolgálatnál, mint minisztránsként szolgáltam. Középiskolában Bencésekhez Győrbe jártam, a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban, és ezt követően is éreztem mindig a meghívást, de aztán a konkrét diákonátusra való felkészülésre 2005 őszén egy velem együtt szentelt diákonus társam, Vértesajai János.
Hoppá, az én öcsém éppen, igen.
Ő szólított meg, és tulajdonképpen a mostani zarándoklatot az ő emlékének is Istennek hálát adva, hogy ő neki adta a gondolatot, hogy meghívjon és felkészülésben velük együtt részt vegyünk, és már álltam említett 2007. június 16-án szentelt Márfi Gyura érsek, hogyha bennünket diákonussá. Igen, sajnálattal diákonus társam aztán elköltözött a világi életből, de érezzük, hogy továbbra is bennünket, mindannyiunkat
veszélyen. Hazahívta jó Isten, egyház. És akkor
igen, igen.
Ott él velünk tovább is a János családjával, igen. Is. Most megkapta maga mellé a mennyek országában a párját is, a Vali is követte, úgyhogy a gyerekek árvák maradtak, de ott maradt a gyönyörű szép örökség, amit anyjuktól, apjuktól kapott a családokat.
Igen, és nem csak az atya felé, de mindenképpen elmondanám, hogy a Vértesajai családnál tapasztaltam meg ezeknél az alkalmaknál azt a mennyei derült és erőt, amelyik egy temetési szertartáskor is a hálaadás és mindenféleképpen a könnyek mellett ugyan, de a Te Deum éneklésével kibontakozott is.
Ha valakit az Isten hazahív, akit nagyon-nagyon szeretünk, akkor abból induljunk ki, hogy jó helyre kerül, és amit ő köztünk élt, azért mi köteles hálával tartozunk. Emiatt a búcsúzás, a temetés, az egyúttal a szomorúság, a másik oldalról pedig egy hatalmas nagy hálaadás és köszönet. Visszatérve a diákonus szolgálathoz, hogyan látjátok a jövőt, hogy mi van előtted, mennyiben meghosszabbítandó ez a most eddig szerzett tapasztalat az állandó diákonátus terén? Attila?
Remélem, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni, itt akár a börtönben és akár más szolgálati helyeken is. Reménykedve és bizalommal nézünk a jövő felé is, a Veszprémi Egyház megyében is van most egy diakonus jelöltünk, aki készül a diakonátusra aktívan. Csonka Nándor atya nevét még megemlíteném, aki az állandó diakonusok referense a Veszprémi Egyház megyében. Úgy volt, hogy jön velünk, de sajnos megbetegedett és kénytelen volt otthon maradni, de hát az ő irányításával a diakonusi kör, úgymond üzemelés működik, és...
Hogyan tudtok ti egymással kapcsolatot tartani? Az mégiscsak egy egészen sajátos hivatás küldetés, biztos, hogy egymást ti együtt a feleségeitekkel másként értitek meg, mint mondjuk csak egy cölibátusban élő pap.
Igen, hát vannak személyes kapcsolataink is egymással, akik közel vagyunk egymáshoz leginkább, illetve most már bevezetésre került, hogy havonta egyszer találkozunk, az egyházmegye különböző pontjain, és akkor az atya, Nándi atya szervez nekünk egy kis képzést, együttlétet, egynapos lelki gyakorlatot, és ilyenkor épülünk a találkozásból, a beszélgetésekből, meg hát az előadóknak a segítségével is.
Tibor, hogy látja?
Ferenc atya megfogalmazta a mottóját ennek a szent évnek, a legyetek a remény zarándokai, és hát a világban, hogyha csak spontán profánul nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a keresztény világ, mint hogyha nem igazán nem lenne olyan erős, de pont az ellenkezője, mert mi tényleg valóban a remény zarándokai vagyunk, és ennek a látható formái is, mi úgy gondoljuk, én úgy gondolom, hogy azért kell még jobban, erősebben szolgálnunk, hogy ne a végnapok, hanem inkább a jövő megtisztult keresztény egyháza bontakozzon ki az elkövetkezendő időszakba, és ez a szent év erre fog szolgálni.
Sajnos a feleségeket nem tudtuk megszólítani, de akik itt ültök ketten, meg akik bent vagytok a stúdióban, nekik is nagyon köszönöm, hiszen ez egy közös szolgálat. A diákonus jelenik meg, de az ő szavain, az ő szívének a gesztusain keresztül jelen van a feleség is. Hálásan köszönöm nektek, kedves feleségek, hogy nem csak lehetővé teszitek, hanem bátorítjátok féreiteket, hogy Isten nevében veletek együtt Isten országát építsék. Köszönöm a riportot, további áldott római zarándoklatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A
A Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés diákonusokkal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni és búcsúzzékon attól a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hosanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szánk, mert szomjú és Isten ajkán kél a szó, te Úr vagy sziklaszál, a lélek által szült a szűz, és úri széked mindörökkön áll. Az ég, és völgyön halmon át. Az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzölébe szállt.
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig, a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közöny tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csendes elmélkedésben, zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát, vagy jó szándékot éreztem, akik úgy bele csatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, és akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek, az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilván valahogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt, de aztán egyszer csak ugye miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdettek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiailag rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta, hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízishelyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiájának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, 3-tól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy két hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább három hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, hogyha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha öten énekelnek, az ötször akkorát szól, mint hogyha egy ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, egy-két barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket.
Yeah.
Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk. Kedves hallgatóink, 2025. február 22-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak, tegyenek így holnap is. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina volt, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom önöktől, de előtte néhány szót a folytatásról. Esti imával zárjuk ezt a napot és ezt az órát, éjféltől a himnusz csendül fel, ezután hírek, majd beszélőkönyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat ismételjük meg, egy óra után hírek, majd időjárás, könyvek könyve és Daloljatok az Úrnak című műsorainkkal jelentkezünk. Kettő után kávéhez, három után itt élünk című műsorunkat sugározzuk, négy után pedig déli muzsika szól. Tartalmas időtöltést kívánok a velünk maradóknak, jó éjszakát és szép álmokat az aludni térőknek. A mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, amely Robert Baden-Powell-től származik és így hangzik, hiszem, hogy Isten azért helyezett minket ebbe a világba, hogy boldogok legyünk és örüljünk az életnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jaj nektek, gazdagok, megkaptátok már vigasztalástokat. Jaj nektek, akik jól laktatok, majd éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, keservesen fogtok sírni. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az önnevelés legnehezebb feladatainak egyike, hogy a bírvágyat megfékezzük, és az értelemnek és mértékletességnek vessük alá. Jézus, a mi örök példaképünk, tudta, hogy kell testi-lelki lakoma óra az embernek. Nem él csak vadmészből és sáskából, mint előfutárja. De minden földi dolog élvezésében nem azért vett részt, hogy birtokoljon, hanem hogy a földies éhségtől megváltson mindannyiunkat, és megmutassa, hogyan válik a mértékletes földi javakkal élés megszentelt tevékenységgé. Nem akarjuk azt mondani vagy tanácsolni nektek, hogy vessétek meg az Isten műveit, vagy azt, amit jósága teremtett, hitetekre hátrányosnak tekintsétek. Használjátok a teremtmények különböző fajtáját és ennek a világnak egész pompáját, amint azt az értelem és mértéktartás megkívánja. Minthogy azonban a jelenlegi életre születtünk, de az eljövendőre újjá születtünk, ne függjön szívünk az ideig tartó javakon, írta nagy szent Leó pápa. Babits Mihály verséből: arany nélkül, tömjén nélkül élnék hozzád, Jézusom, jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már fügnél a kereszten, és a lábad csupa seb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. A Add, Urunk, hogy meneküljünk a gazdagság vágyától, a sok esztelen és káros kívánság kelepcéjétől, melyek romlásba döntik az embert. Törekedjünk inkább igazságos lelkületre, és add, hogy tekintsük az igénytelenségtől kísért igaz lelkűséget a nyereség bő forrásának.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.